A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Kellemes délutánt, kellemes estét kívánok. Mezei Dánielt hallják, a nap vendége pedig Tima Zoltán, a Közti ZRT tervezési igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
Rengeteg nagy, ismert, komoly munkája van a Köztinek. Úgy gondolom, hogy lehetne sorolni a Puskás Arénát, az Eiffel műhelyházat, a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, vagy a Mólót, a Kossuth Lajos teret. De mégis én most itt a beszélgetés elején egy olyan témával kezdenék, ami, ha jól tudom, az ön nevéhez fűződik, az ön cégének a nevéhez is fűződik, illetve szerintem közérdeklődése tart számot. Ez pedig a Pázmány Campusnak a tervezése a Bródy Sándor utcában, a rádió épületének, korábbi rádió épületének a helyén, a helyszínén. Hogy áll ez a feladat, ez a munka? Ez egyébként szerintem nagyon felelősségteljes munka, mert a Palota negyedbe kell valamit létrehozni, amely a belváros egyik legszebb környezete, és egyre szebbé vált az elmúlt évtizedekben.
Igen, nagyjából a választ is megfogalmazta, mert valóban ez egy komoly és nagyon összetett feladat lesz. Azért mondom, hogy lesz, mert ami eddig történt, az egy sikeres szereplésünk a meghívásos tervpályázaton, és itt Krupa Gábor építész kollégámmal közösen készített pályaművünk lett az első díjas, és így jogot szereztünk arra, hogy ennek az épületnek, illetve az épületegyüttesnek a tervezését azt végigvigyük. Pillanatnyilag zajlik a szükséges közbeszerzési eljárás, mert ez nyilván ennek a hivatalos útnak a része, és várhatóan januárban, február elején fogunk szerződést kötni. A megbízó, a Budapesti Fejlesztési Központ lesz a megbízója ennek a munkának. Ugye itt egy érdekes együttélés van lesz, hiszen az egyetem használója az a Pázmány Péter katolikus egyetem lesz. Az egyetem fenntartója az a katolikus püspöki konferencia, de az építető, aki ezt az egész beruházási programot végigviszi, az a Budapesti Fejlesztési Központ, mint egy ilyen moderátora ennek a munkának. Az a helyzet, hogy nyilván meg van illetődve egy picit az ember, bár kétségtelen, hogy már a Krupa Gábornak nekem is jó néhány jelentős épület van a hátunk mögött, de azért egy új feladat mindig új gondolkodásra serkent, és mondhatom azt, hogy ennek a leendő kampusznak az elhelyezkedése, hogy a belváros szívében vagyunk, a Nemzeti Múzeum mögött egy évszázados hagyományokkal rendelkező egykori rádió telephelyen, ami azért félig meddig egy rozsdaövezet is, hiszen nyilván minden különösebb kritika nélkül elmondhatom, hogy azért azt a tömböt nem okvetlenül méltó módon használta a köz, a rádió az elmúlt száz évben. Ez már egyébként így volt a háború előtt is, akkor kezdett ugye terjeszkedni a rádió ezen a területen. A stúdiók építése, az egymásra növő beépítések nem okvetlenül vették figyelembe egyébként ennek a Palota negyedi résznek a szerves belső rendjét. Ugye ott van két, sőt három palota a Nemzeti Múzeum mögött, az egyikben az Andrássy Egyetem, a Festetics Palota, az Andrássy Egyetem működik, ez továbbra is így fog maradni, és a másik két palota, a Eszterházy Palota és a Károlyi Palota lesz majd a Pázmány Campus része. Tehát ezen a helyen tulajdonképpen egy olyan revitalizációt, egy olyan urbanisztikai revitalizációt kell végrehajtani, amellett nyilván, hogy ki kell elégíteni az egyetem elvárásait, ami szerintem nagyon jelentős lesz a Palota negyed és a 8. kerület belső részének az életében. Egy átjárható tömböt képzelünk el, és azt gondoljuk, hogy ez nem csak az egyetem számára, hanem a város számára is egy óriási előrelépés lesz.
Mint városlakó és a városban sétáló és élő ember, egyébként nem a városban lakom, de sokat mozgok arra, azért ez egy érdekes helyszín olyan szempontból is, hogy talán a világháború előtt a főváros egyik legszebb, leggazdagabb területe volt. Utána a borzalmas rombolást végeztek az elmúlt évtizedek, de most kezd szépülni, tehát nagyon-nagyon sok terület felépült, megújult, ott a, ugye ott a piaristák ott vannak, lehet mondani most a Korvin áruháznak a restaurációját, a Blaha Lujza tér felújítását. Mennyire kell egy építésznek figyelni arra, hogy ott a környéken is egyébként egy nagyon nagy dinamizmus tapasztalható?
Én azt gondolom, hogy nagyon kell figyelni egy építésznek arra, hogy nem csak a szűkebb, hanem a tágabb környezetben is mi történik annak, a, annak az épületnek, vagy annak a épületegyüttesen a környékén, ahova, ahol, ahol amiről beszélünk. Ugye itt valóban a Palota negyed, amit most újra kezd felfedezni a város saját magának, hiszen egy nagyon, nagyon jó léptékű és izgalmas, izgalmas városnegyed. Tehát Budapest szövetén belül ez egy nagyon egyedi, egyedi helyzet, különösen a Kiskörút felé eső rész, ahol valóban a elnevezésbe adódóan egykori arisztokrata családok palotái állnak. Ugye itt volt az ideiglenes országgyűlés épülete a Ródi Sándor utcába, ami egyébként most olasz intézet, és
ennek a, szemben van.
Igen, ennek az ott léte, illetve a Nemzeti Múzeum megépítése vonzotta ide a magyar arisztokrata családokat, hiszen a, ugye a felsőházi ülések ott voltak, és kényelmes volt csak átsétálni az utca túloldalra. Tehát a nagy és jelentős arisztokrata családoknak itt volt ezen a környéken palotája, ezért alakult ez így. Nyilván a történelem, a társadalom nagyon sokat változott az elmúlt 100, de még inkább 150 évben, de ennek a, ennek a történelmi lenyomatnak a megőrzése kötelességünk, hiszen nyilván tudnunk kell, hogy honnan, honnan indultunk, mert egyébként azt sem fogjuk tudni, hogy hová tartunk, hogyha nem tudjuk, hogy honnan indultunk. Minden esetre ezek a paloták, amik ez a két palota, az Andrássy palota és a Festetés palota, aminek megvolt a saját maga története a háborúba és a háború után is.
Ezek mikoriak egyébként?
A 19. század vége, 20. század eleje ezeknek az épületeknek az építési ideje, és az utána lévő történetük is különböző. A kampusz által érintett két palota, az Eszterházi palota és a Károlyi palota is különböző sorsot jártak be. Az Eszterházi palota elég jól megúszta a háborút, olyannyira, hogy 1946-ban ez már a köztársaság elnöki palota volt, Tiszi Zoltán itt volt köztársasági elnök, rövid ideig. A Károlyi palota súlyosan megsérült a háborúba, teljesen kiégett, azt elkezdték rendbehozni az 50-es években, azonban az nem fejeződött be, lényegében csak a homlokzat újult, meg a belső, az sosem került felújításra.
Most itt nem csak a környezetről érdemes beszélni, hanem mégiscsak ez a katolikus egyháznak az egyik legfontosabb képzési intézménye lesz. Ráadásul ennek van egy nagyon sokat vitatott előképe is a régi kampusz területe, ami ugye Makovecz Imre épülete, és ott nagy vita folyt arról, hogy ez pontosan mit szimbolizál, összeroskat, kiemelkedik. Minden esetre majdnem az egész ország ismerte. Mennyire kell ezzel törődni? Ez egy új helyszín, és a múlt az ilyen szempontból már nem érdekes.
Hát nyilván törődni kell, de megmondom őszintén, és nem akarok ezzel nagyon visszaélni ezzel a helyzettel, de azt gondolom, hogy nem a mi dolgunk, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Nem is szívesen kommentálnám az előzményeket, mert többféle gondolat jut eszembe. Nyilván egy nagyon gazdag az az ország, amelyik megengedheti magának, hogy 30 éven belül két pázmány kampuszt építsen. Ez ugye az egyik olvasat. A másik, hogy azért a Pázmány Egyetem létrejötte, az egyik legnagyobb vívmánya a rendszerváltás utáni időszaknak, és azt gondolom, hogy ez a lelkesedés vitte ki az egyetemet annak idején Pilis Csabára, anélkül, hogy mindenki pontosan végig gondolta, hogy ez milyen következményekkel is jár. Magyarországon nincs túlzottan nagy hagyománya a vidéki környezetben lévő egyetemi kampuszoknak. és azért a Pázmány is eredetileg egy budapesti egyetem volt. Én teljes mértékben megértem, most független a Pilis Csabai kampusz építészeti környezetétől, teljesen megértem, hogy az egyetem visszavágyik a városba, és nyilván nem csak azért, mert ez nekünk most egy lehetőséget ad arra, hogy ezt a egyébként jelenleg elhagyatott belvárosi tömböt rendbehozzuk, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy így az egyetemhez méltó központ tud létrejönni.
Kicsit koncentrálva az új épület együttesse, mit lehet róla tudni? Rádióban vagyunk, tehát látványterveket nem tudunk mutatni,
igen, de, nem tudom elmutogatni.
De például mély garázs, hogy lesz a két régi épülethez, hogy nyúlnak hozzá, a márványteremnek mi lesz a sorsa, a belső udvar mennyiben marad meg. Ugye én itt nőttem föl a rádió épületében, kezdtem el a pályafutásomat még 92-93-ban, tehát én emlékszem az épületre, egyébként tényleg borzalmas volt, tehát fájt a szívem akkor fiatalon a csúnyán fogalmazok, a hozzányúlásoktól. Tehát mit lehet tudni erről az új épületről?
Hát annyit lehet tudni, hogy az első lépésként jelentős mennyiségű épületet kell elbontani. Elsősorban azt a két nagy 60-as, 70-es években épült iroda épületet, ami a Pollák Mihály tér felé néz, ugye ez a három palota épület közötti beépítésekről van szó. És a bontások után lényegében egy egységes arculatú új oktatási tömb jön létre, ami elsősorban a Szentkirályi utcai oldalon a mostani jogi kar épületével szemben fog koncentrálódni. Ez egy körülbelül 40 ezer négyzetméteres épület, amiben nagyon nagy mennyiségben lesznek oktatótermek, előadótermek, tanszéki területek. Ami még talán egy különlegessége lesz ennek az új beépítésnek, hogy a bontások nem kizárólag a Pollák Mihály téri oldalra fognak koncentrálódni, hanem a Szent Király utcai oldalra is. Ott három épületet tulajdonolt a Magyar Rádió és most már az egyetem. Ezt a három épületet el fogjuk bontani, és egy kis teret fogunk létrehozni. Ami kis tér nem is annyira kicsi, hiszen nagyjából a Mikszáth tér léptékéhez fogható. Ez a tér lesz az új kampusztér, ami összekapcsolja a Szent Király utca két oldalán lévő épületeket, és egyben egy az egyetemisták számára egy agóra is lesz. Ezen az agórán keresztül lehet majd szinte bemosódni az új épületbe, és az új központi épületnek az aulájába, ami a mostani Eszterházi palota háta mögött lesz egy üvegfedésű, elég nagy méretű, többszintes aula. Ez lesz az épületnek a centruma. Törekedtünk arra, hogy ha már elbontjuk a Pollák tér felől ezeket az irodai épületeket, akkor ezeknek a helyére ne építsünk semmit. Tehát ez a két nagy udvar, ami itt így létrejön, azból az egyik az egy inkább városi tér, ez a Károlyi palota és az Eszterházi palota közötti tér, az egy városi tér, az kapcsolódni fog közvetlenül a Pollák Mihály térhez.
És ugye, hogy ez közvetlenül a Nemzeti Múzeum mögött van.
Így van, igen, talán ez lesz a felvezetés a város felől, a Kálvin tér felől az egyetemnek, az egyik főbejárata, de az igazi főbejárata értelemszerűen a kampusz téren lesz a Szentkirályi utca felől. A másik kibontott udvarban, a Veszterházi palota és az András Egyetem között, pedig egy védettebb, itt jelenleg is van egy kerítés, csak nehezen észrevehető, egy ilyen nagy vas... az egykori palotának, ez a festetis palotának volt a kertje, ahhoz tartozó kerítés az megmaradt. Ez az itt lévő kapu az kinyílik, és napközben ez nyitva lesz szintén mindenki számára. Ennek a vonalába mögött lesz az étterem, a központi étterem az egyetemnek. Ez egy kicsit intimebb belső kert lesz az elképzeléseink szerint.
Tima Zoltán Ybl díjas építész, a Közszíziérti tervezési igazgatója vendégünk. Nagyon izgalmas ez a téma, és szerintem nagyon sokat fogunk róla hallani, mert a Városszövetben egy nagyon fontos helyen lévő épületegyüttesről beszélgetünk. beszélünk, de váltsunk egy kicsit, talán leginkább az új kézilabda csarnok érdekelne engem, mert az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban sokat hallhattunk róla, európai szinten is meghatározó nagyságú, és az, hogy milyen műszaki tartalma, azt hamarosan megmondja, multifunkcionális csarnokról van szó. Szóval furcsa, hogy nincs neve egyébként, hanem népligeti kézilabda csarnok ez a neve. Ugye a kézilabda Európa bajnokságra épül. Mit lehet, mit érdemes tudni róla, inkább így kérdezem?
Erről az épületről alapvetően, mint a cég vezetője tudok beszélni, hiszen az épületnek a tervezője nem én vagyok, hanem Skardeli György, Kossuth Díjas építész kollégám, aki korábban a Puskás stadion tervezését is végezte, szintén a Köztiben. Én nekem szerencsém volt a Gyuri vezetésével körbejárni az épületet körülbelül egy másfél héttel ezelőtt. Akkor nagyjából már teljesen készen volt, és azt kell mondjam, hogy egy nagyszerű élmény volt magának az épületnek a mérete, az egységes külső és belső megjelenése. Ugye itt több mint 20 ezer néző fér el, és nagyon sokféle variációban használható, nagyon sokféle eseményre használható, hagyományos sport eseményekre, koncertekre, és egyéb funkciói is vannak. Ugye létre lehet benne hozni egy jégpályát, ami hát nyilván még tágítja azokat a használati módokat, amiket egy ilyen multicsarnoknak tudnia kell. Ugye miért multicsarnok? Azért multicsarnok, mert a cél az, hogy itt minél több eseményt meg lehessen rendezni. Egy ilyen létesítmény akkor működik jól, hogyha az év napjaiból minél többben van benne esemény. Én amennyire tudom és amennyire ismerem a körülményeket, ez a szándék. Hogy nincsen neve? Hát ugye manapság szponzorokról szokás elnevezni a különböző sportlétesítményeket, és azt hiszem ez most nem a helye annak, hogy megnevezzem azt a szponzort egyébként, akivel van. Már van, rajta is van a szponzor neve a csarnokon.
De ezt gondolom, hogy akkor reklám szempontból nem akarjuk még mondani, meg nem akarjuk lelőni a poént.
Így van. Majd azt mindenki meglátja.
Egyébként egy 2,5 milliós városban egy ilyen méretű csarnoknak talán lehet mondani, hogy van helye, nem? Egy 20 ezer, 22 fős, ha jól tudom, de olvasom 22 ezerest is egyébként. Nem tudom, mi az igazság.
Azt hiszem, hogy egészen pontosan, hogy jól emlékszem, a bemutatón elhangzottra 20 ezer 22
hely
van
a csarnokban. Szóval, nagyvárosokban vannak ekkora csarnokok, csak Budapesten nem volt.
Budapesten volt a Papp László sportaréna.
Az
kétharmada, úgy én emlékeim szerint ez olyan 12-13 ezer nézőt tud. Nyilván itt egyrészt ennek a csarnok megépítésének inspirálója volt az Európa-bajnokság. Másrészt valóban egy ilyen méretű csarnokban sokkal nagyobb lehetőségek vannak, nagyobb eseményeket idehozni. Sok olyan európai és világ sportesemény van, de koncertek is, ahol minimális nézőszámot kötnek ki ahhoz, hogy egyáltalán eljöjjön az esemény. Erre most biztos, hogy alkalmas lesz ez az új budapesti csarnok. Azt most nyilván nem akarunk dobálózni a számokkal, de mondjuk azt, hogy az egyik legnagyobb Európában. Talán vannak hozzá hasonló, de az egyik legnagyobb, de az biztos, hogy a legmodernebb Európában.
Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést. A NAV vendége Tima Zoltán, a Közszi ZRT tervezési igazgatója, Ybl Miklós díjas építész, és majd kicsit beszélnénk a múltról is, mert mégis egy 70 éves építészirodáról van szó, meg egy kicsit saját munkákról, nem csak arról, ami megvalósul, hanem arról is, ami már megvalósult. Maradjanak velünk!
Hamarosan folytatódik a Hét vendége.